Vegyük a szívünkre, amit Isten az ő igéjében mond. Ézsaiás könyvének 6. fejezetéből, a 3. vers 2. feléből. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. Eddig a szent íge. Kedves testvéreim a Krisztus Jézusban, sok ember nagyon kívánna magának egy praktikus Istent. És itt rögtön meg is akadtam a prédikáció írásában. 43. szolgálati évemben is még mindig mindent leírok, ha hozzájutok, németül mindenképpen. Azon akadtam meg, hogy milyen betűvel írjam azt, hogy Isten. Hogy sok ember nagyon kívánna magának egy praktikus Istent. Ha nagybetűvel írom, akkor az az Isten, aki az én teremtőm, Uram és Szabadítom. Ha kicsivel, akkor az csak egy kis főnév, minden különösebb hangsúly nélkül. Az emberek többsége ugyanis ilyen Istent kíván magának. Egy jelentéktelen, sarokba állítható, olykor-olykor megnézhető, szükség esetén ernyőként fejünk fölé tartható, mobilizálható Istent. Tehát egy olyan Istent, aki megnyugtat, ha zaklatott vagyok, tehát ha szükségem van rá. Aki távol tartja tőlem a szerencsétlenséget, a szükséget, hogyha azok közelítenek. Egy olyan Istenre van szüksége a mai emberek nagy többségének, aki a napi kenyeret adja, és még természetesen ezeken túl is sok mindent még, a minél magasabb életszínvonalamért. Olyan Isten képzel sok ember magának, aki nem támaszt teljesíthetetlen követelményeket a parancsolataiban. Olyan Istent, akit nem muszáj szeretni. Csak legyen. Csak hogy ez az Isten nem az az Isten, aki a Bibliában kijelenti magát, hanem az az Isten, amit az emberek maguknak elképzelnek, az egy valódi, igazi, testes bálvány. Egy álomkép. Az egy örök és igazi Isten, az élő Isten teljesen más. Megfoghatatlan, kiszámíthatatlan a cselekvésében. Amit róla saját életünkből és a Biblia kijelentéséből megtudunk, az mind túlhaladja a fantáziánkat, meghaladja a képzelő erőnket. Amit róla és vele megtapasztalunk, az nagyon gyakran az elviselhetetlen határáig vesz, addig sodor minket. Számomra éppen ez mutatja azt, hogy nem mi találtuk ki őt, hanem ő valóságosan él, és mindenható Isten. A Biblia teljes kijelentése Isten megfoghatatlanságát, cselekvési szabadságát mutatja be. Ő akarta így, és ez így is van, ő az egy örök és igaz Isten, az Atya, Fiú és Szentlélek. Három személy, egy Isten. Egy, meg egy, meg egy, az egyenlő egy. Ez az Isten matematikája. Ez az, ami emberi értelmünket teljesen próbára teszi, és minden racionalitást a feje tetejére állít. Istennek ezt a titokzatos, megfoghatatlan karakterét már az Ótestamentum is többszörösen sejteni engedi. Többek között Ézsaiás víziójában, elhívási látomásában is. Háromszor kiáltják, éneklik a szeráfok, angyalok, szent, szent, szent. Ahhoz az egy Istenhez szól ez a kiáltás, ez az ének, akit Ézsaiás trónuson ülve lát, és a világ teremtő Istennel azonosít. Mindegyik szeráfnak, angyalnak három pár szárnya van. Egyikőjük megérinti Ézsaiás ajkát izzó parázssal. Három és egy, Ezek a számok jellemzőek erre a vízióra. Talán most a szememre vethetik a kedves testvérek, elfogadom, elvállalom. Talán egy kicsit romantikus elképzelés, de én ebben a Szent Háromságra utaló apró kis jelet látok. Az Ézsaiás nevű fiatal ember abban az időben Uzziás király halála idején még nem volt próféta. Nem született annak. Senki sem születik prófétának. Isten hangját sem hallotta még, víziója sem volt. A jeruzsálemi templomban kerítette hatalmába a Szentlélek, és engedte, hogy megpillantsa az Urat, az élő Istent, a seregek Urát, a királyt. Nem írja le az élő Isten külső kinézetét, mert azt nem is érdemes meg se próbálni, arra ugyanis nincsen emberi szó. Az a trónus, az a fölemelt trónus, amin ül, nyilvánvalóvá teszi, hogy a világ Urát látja. A környezete szentségének jeleivel van tele. Hadszárnyú, repülő lények hangos dicsőítése, akik tisztelettudóan eltakarják arcukat, arcuk és lábuk mezítelenségét. Hatalmas füst, mintha a füstölő áldozati oltárról szállana föl, betölti a tróntermet, és az imádkozó ember amúgy láthatatlan imádságát láthatóvá, nem csak hallhatóvá tesz. Az élmény látán Ézsaiást elhagyja minden ereje. Mint elhagyja az embert minden ereje, ha rájön, hogy az élő Istennel volt találkozásom. Azt gondolja tudnélik Ézsaiás, hogy meg kell halnia. Mert tudja, hogy ő kicsoda. Tudja Isten a maga állapotát az Isten színe előtt. Szentségtelen bűnös, porszem emberke, közvetlenül a Szent Isten előtt. A Biblia több esetben beszéli el, hogy az emberek, akik az élő Istennel kerültek közvetlen kapcsolatba, azt gondolják, hogy menten meg is halnak. Kedves testvéreim, olykor-olykor nagyon kívánnám, hogy mi keresztjének megtapasztalnánk az élő Istent a maga teljes dicsőségében. Mint például a legutóbbi felsőri temetés alkalmával is. Nagyon-nagyon közel jutott hozzám ez a vágy. Meghalt a szomszédom. Jó, templomos református ember volt, hallgatta mindkét nyelven az Isten igéjét. A feleségét luteránus körökből találta meg 56 esztendőkkel ezelőtt, és a felesége természetesen egy mukkot nem tud magyarul. Ebből következően a gyermekeik sem tanultak meg magyarul, 3 gyerek. De a gyerekek nem voltak hajlandók még a temetést sem a templomban rendezni. Ismerítik felsőrnek a templom terét, református templom terét. Közvetlenül a templom mellett van a ravatalozó. És a temetés a templomi Isten tisztelettel történik. Tehát a gyerekek nem voltak hajlandók a temetést, az apjuk temetését a templomban rendezni. És nem voltak hajlandók a templomba bejönni, hogy egy rendes Isten tisztelet keretén belül vegyenek búcsút az apjuktól. Még arra sem voltak hajlandóak, hogy a temetésen egy magyar szó is elhangozzék. Kint a temetőn tartottuk az Isten tiszteletet, mert mint református lelkipásztornak, én nekem nem kötelességem az, hogy 5 perces liturgia keretén belül temessek el valaki. Tehát kénytelenek voltak igehirdetést végighallgatni. Nos, ilyenkor kívánnám nagyon, de nagyon, hogy az ember megtapasztalná az Istent a maga teljes dicsőségében, és belegondolna a cselekvésének, a saját cselekvésének a következményeibe. Meg olyankor is nagyon kívánom ezt, hogy az ember találkozik az Istennel a maga teljes dicsőségében, amikor valakit számtalanszor meghívok énekelni az énekkörünkben. Tudom róla, hogy szép hangja van. Tudom róla, hogy tőzsgyökeres református családból származik, és a számtalan meghívást gúnyos mosollyal söpri le magáról. És utána nem által meghívni a kocsmába egy ital. Hát, kedves testvéreim, én ilyenkor nagyon kívánnám, hogy ez a fiatal asszony, mert az a mi énekkörünk csak asszonyokból áll egyelőre, sajnos. Szóval én nagyon kívánnám, hogy ez az asszony találkozna az élő Istennel, az Isten teljes dicsőségében, és rájönne, gondolna bele a rengeteg, a számtalan meghívás elutasításának, ugyan mi lehet majd a következménye. Csak itt súgom meg, amikor valaki ennyire ellene áll az Isten hívószavának, eléri vele, hogy pár esztendőn belül nem lesz szükség magyar nyelvű ige szolgálatra a felsőri református templomban. Szóval szeretném, vágynám, hogy az ilyen ember találkozzon az Istennel a maga teljes dicsőségében, hogy tanulná meg félni az Istent, és meggondolni a cselekvésének a következményeit. Túlságosan és könnyedén, mi több, könnyelműen, mi azt képzeljük be magunknak, hogy az Isten egy ártalmatlan Istenke, akinek táncolhatunk nyugodtan a fején a bűneinkkel, mert végül úgy is megbocsájt. Hát minden sarokból ez folyik. Minden vétünket megbocsájtja, elengedi, és még a tetejébe az üdvösséggel is megajándékoz. Az Isten szentsége és a saját bűnöm miatti elszörnyedés, direkt használtam ezt a szót, az a tudat, hogy mi teljesen ki vagyunk szolgáltatva az élő Istennek, sok mai ember gondolkodásától távol van. A napi és a holnapi, meg a holnap utáni betevőért való hajszak, a luxus iránti oldhatatlan vágy, elhomályosítják sokak előtt saját bűnös voltuk tudatát, és az Isten szentségének fölséges voltát. És még a tetejében az a veszedelem is fönnáll, hogy elhiszünk egy olyan Isten képet, ami a valóságos, élő és szent Isten valóságától fény égnyi távolságra van. Csak hogy az Istennek egyáltalán nincsen szüksége arra, hogy teljes dicsőségében ragyogjék fel előttünk. Csak nekünk kellene az orrunkat egy kicsit mélyebben beledugni a Bibliánkba, és ott elolvashatnánk, hogy milyen is ő valójában. Azt hiszem, teljesen meglepőbe felül győződve, hogyha majd egykor Jézus Krisztus visszatér a maga teljes dicsőségében, sok embernek lesz hasonló élményben része, mint volt Ézsaiásnak Krisztus előtt 740-ben, Uzziás király halála évében. Ézsaiásnak nem kellett belepusztulnia a víziójába. Isten nem bünteti számunkra ismeretlen vétkei miatt, hanem megtisztítja. A vízióban egy egészen sajátságos módon ajkait az égő áldozati oltárról vett izzó széndarabbal érinteti meg. Arról az oltárról veszi a szeráf az izzó széndarabot, amelyen az Ótestamentumban a bűnökért való áldozatot mutatták be. Izzó szén, milyen közel áll a kifejezés, az izzó szeretetű Isten kifejezéshez. Ugyanis az izzó szén az izzó szeretetű Isten szimbóluma. Nincs más oka, nincs más motivuma annak, hogy az Isten megbocsájt neki, nekünk, mint az Ézsaiás meg a mi irántunk érzett oldhatatlan, izzó, szenvedélyes, érthetetlen szeretete. Az a szeretete, amely majd évszázadokkal később Jézus Krisztus alakjában testet öltött. Az a szeretete, amelyel bennünket ma is, itt is, ezen az Isten tiszteleten is körülvesz, a közös rávaló figyelésben, a csillogó, belső tűztől mosolygó szemekben, a közös éneklésben, az együttmondott imádságban. Az oltárról vett széndarab nem sebzi meg Ézsaiást. Érintése nem is okoz neki fájdalmat. Az izzott szén megtisztítja az ajkait, ahogyan a nemesféleket magas hőfokú tűzben tisztítják meg a bennük lévő salaktól. Isten izzó szeretete egyszer, mint megbízást is ad Ézsaiásnak, hogy szájával, megtisztított valójával, bocsássa magát rendelkezése Istennek, és legyen profétája. Amikor az Isten kérdezi, hogy kit küldjek el, ki legyen az én követem, Ézsaiás fiatal emberként önként jelentkezik, íme itt vagyok, küldj el engem. Így kell legyen ez velünk is, nálunk is. Isten megbocsájtó szeretete, megtisztító kegyelme, izzó szerelme megérintett bennünket számtalanszor az életünk során, fogantatásunktól elkezdve a keresztelésünkön keresztül. Számtalanszor, kit a férje, kit a felesége halálában, mint engem, és folyamatosan megérint minket minden Isten tiszteleten, minden keresztelében, minden alkalomban, amit az ő szent nevében, az ő megbízatása alapján, az ő szentsége alatt, és az ő országa érdekében, az ő erejével végzünk. És ha nem zárjuk be a szívünket ezelőtt, a szeretet előtt, akkor az meg fogja a szívünket újítani. Tehát az egész falunkat, tetőtől talpig. Nietzsche mondta egyszer, jó lenne, ha a keresztények egy kicsit megváltottabbnak néznének ki. Ő pedig tudta, hogy mit mond, mint cinikus és kérlelhetetlen keresztény kritikus, nagyon sok, még ma is meglévő problémára ráirányította a figyelmünket az 1800-as években. Nevén nevezte őket. Úgy, hogy egy kicsikét is megváltottabbnak nézzünk ki, akkor hagyjuk a szívünket megérinteni az Isten forró szeretetétől. Hagyjuk magunkat elküldeni, kiküldeni. Nem feltétlenül lesz mindegyikünkből proféta, nem kell megijedni. Nem feltétlenül lesz mindegyikünkből hatásos vagy hatékony igehirdető. Ettől se kell megijedni. De lesz belőlünk hűséges bizonyságtévő ott, ahová az Úristen küld minket. És akkor majd tudunk vigasztalni, tanácsolni, egy pohár vizet adni, könnyet törölni, hogy csak a leghétköznapi dolgokat említsem. Tudunk hiteles bizonyságtévői lenni az élő Istennek. És az utolsó gondolat. Ézsaiás missziója abban állt, hogy az embereket megtérésre hívja. Tette ezt egy olyan korban, amikor azok az emberek, az Isten népének a tagjai nagyon messzire kerültek az Istentől. Messzire kerültek a törvénye betűjétől és szellemétől is. Isten minden esetre tudta, hogy a bűnbánatra való felhívás, a megtérésre való felszólítás a legtöbb embernél kőszívre, süket fülekre fog találni. Süketek és vakok voltak, lettek Isten iránt. Szívük megkövéredett, vagy megkövesedett. Isten nem hallgatja ezt el Ézsaiás előtt, és annak közvetlen büntetése is ott áll az ajtó előtt. Közvetlen büntetése. Előbb az asszír seregek, aztán Asszíria lehanyatlásával. Az új birodalom, babiloni birodalom, amely ténylegesen deportálta Isten népét, és majd csak az annál is újabb világbirodalom, a méd-perzsa birodalom királya, Círus, engedi haza őket. 70 esztelen. Két nemzedéknyi idő. De még itt is lesz maradék. Olyan maradék, amely valós örököse Isten minden igazságának és gazdagságának. Kedves testvéreim, pontosan úgy történt, ahogy Ézsaiás profétált, illetve ahogyan azt Isten előre Ézsaiás tudomására hozta. Az Isten dicsősége nem szenvedett csorbát, sem az asszír, sem a babiloni fegyverek által, de nem is növekedett Círus által. Dicsősége jelen volt, és jelen van minden emberben, nem csak a szemünk elől elzárt mennyei világban, Minden emberben, aki nyitott szívvel fordul felé, és aki igaznak és ámennek tartja azt, amit ő mond, akar, vagy cselekszik. Izrael nem tért meg. Mintha kávinisták lettek volna ezek a zsidók, az akkoriak. Nem volt hajlandó megtérni. Izrael ma is várja a messiást, bár most ugyan hiába várja, mert a messiás itt van. De széder estén, ortodox zsidó családban egyel több tányért, egyel több evőeszköz készletet, és egyel több poharat tesznek az asztalra. Széder estén emlékeznek az Egyiptomból való csodálatos szabadulásra, szabadításra. Sokan hiszik, hogy a messiás ezen az estén, széder estén, a páska vacsora estején fog megjelenni. Várják is, izzóan, olykor belekeseredve. De a maradék megtért, és ágacskát hajtott. Jézus Krisztust. Dávid nemzetségéből Isten fiát. És ez az ágacska nőtt csodálatos új fává, a Krisztust követők az új testamentum megváltott népében. Örömünk és bizonyosságunk, hogy mi Isten kegyelméből ehhez a néphez tartozhatunk. És ne függedjünk el, ha az emberek ma úgy viszonyulnak hozzánk, a mi hitünkhöz, a mi gondolkodásmódunkhoz, ahogy annak idején Ézsaiás igehirdetéséhez viszonyultak. Elutasítóan, legfőjebb némi kis lemosolygó kíváncsisággal, vagy cinikusan, mint 150 évvel ezelőtt Nietzsche. Sokak számára nem jut át, nem jut keresztül az Isten igéje. Megkövéredett, megkeményedett szívük miatt. Sokan annyira fontosak a világ, foglalatosak a világ dolgaiban, hogy idejük se jut az Úristenre, az ő népére. Süketek és érzéketlenek Isten mai igéjére. Elvették jutalmukat. Az Úristen nem kényszeríti az embert üdvösségre, ma épp úgy nem, mint Ézsaiás korában. És, kedves testvéreim, mi se csalódjunk, ha az emberek ma éppen úgy alig kérdeznek Isten után, mint akkor. De ma is van maradék. Vannak emberek, akik éheznek és szomjaznak az Isten dicsőségére, izzó szeretetére. Vannak ma is emberek, akik mindent föltesznek életük megváltoztatására, megjobbítására. Higgyük el teljes bizonyossággal. Isten meg is adja ezt nekik a Jézus Krisztusban való őszinte hit által. Majd ezekből lesz az új maradék, az Isten holnapi népe. Jó, hogyha ma ez mi vagyunk a maradék, és mi lehetünk Isten követ népe a mai Magyarországon, a mai Ausztriában, ezeknek az embereknek, az utánunk jövőknek a kedvéért érdemes ma hinni, hitünket nem képmutató módon, de teljes kreativitással gyakorolni. Ne csapjunk a kezünkkel rezignáltan, mondva, hogy úgyis mindegy, hiába. Az élő Isten se csap, amikor ránk gondol. Vagy miért? Azt nem muszáj megértenünk, mint ahogy az ő titokzatos, szent háromságos lényét sem muszáj megértenünk. Csak hinnünk. Amen.